the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
Eiffel. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szombat délelőtt kezdték meg a bárkák irányított süllyesztését az előzetes tervek szerint Pakson, és a Szivattyú telepnél már akkor emelkedett a vízállás, miközben a fő Dunában folyamatos apadás tapasztalható, tájékoztatott mindenről Magyar Péter kormányfő. A beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás következhetne be. Ezt akadályozták meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. A cél az, hogy megőrizzék a két üzemelő turbina működését, és a Duna vízszintjét annyira duzzasztják, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat. Európa több pontján, így Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban és Ausztriában is erdő- és bozót tüzekkel küzdenek, ezért utazás előtt mindenki legyen körültekintő, hívta fel a figyelmet Orbán Anita külügyminiszter. A külképviseletek és a konzuli szolgálat éjjel-nappal figyeli a helyzetet, és eddig magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés a tüzek miatt. A konzuli szolgálat call centere az éjszaka folyamán számos hívást fogadott, amelyek döntő többsége már tájékoztatáskérés volt a tudatosabb utazóktól. Péntek óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma, ami baj esetén óriási segítséget jelent az utazók eléréséhez és tájékoztatásához. A külügyminiszter arra kér mindenkit, hogy figyelje a Kozinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre. Eddig 209 tankönyvén nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, amelyek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiadványokat, amelyek addigra sikeresen tankönyvvé válnak. Ez az áprilisban leadott főrendeléseket nem érinti. Az intézmények csupán kiegészíthetik azokat az időközben elérhetővé vált kötetekkel. Szeptember 1-e és 30-a között nyújthatják be pályázatukat a tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló nagykorú magyar állampolgárok, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. A Honvéd vezérkar felhívásának célja a honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. A támogatás feltétele a büntetlen előélet és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely mellett a katonai alapismeretek alkalmazásának vállalása is. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, még a szakképzésben résztvevőknek havi 110 ezer forint. Miskolc után pénteken a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plus térképére, így azok is valós időben követhetők és tervezhetők az applikációban, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MÁV csoport járatai a vonatok, autóbuszok és hévek mellett a BKK és a Debreceni Közlekedési Vállalat járművei is régóta láthatók már a rendszerben. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plus Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben információt adni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Háromnapos repülőnappal és fergeteges légiparádéval mutatkozik be Miskolc új sportrepülőtere augusztus 20-a és 22-e között a Csorbató mellett. A MATASZ üzemeltetésében megvalósult létesítmény megnyitásáról Tóth Szántai József polgármester és Drótos László repülőtérvezető számolt be a helyszínen. A rendezvényen sétarepülésekkel, katonai és honvédelmi bemutatókkal, valamint olyan neves pilóták produkcióival várják az érdeklődőket, mint Besenyei Péter műrepülővilágbajnok. A látogatók kényelme és a biztonságos közlekedés érdekében a helyszínen 3 hektáros parkolót alakítanak ki, a bekötő utat pedig egyirányúsítják a rendezvény idejére.
Az időjárásról.
Többnyire derült, felhőtlen idő várható. Az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet. A határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, de az ország többi részén esőre nem kell számítanunk. A déli szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 23 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
When the green woods laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by, when the air does laugh with the merry of it and the green hill laughs with the noise of it, when the meadows laugh with the lively green and the grasshopper laughs in the merry scene, when Mary and Susan and Emily with their sweet round mouths sing and the green hill laughs
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, még a megszokottnál is figyelmesebben kell vezetni az autósoknak. Az őzek párzási időszaka még mindig tarthat. Ebben az időszakban a nagyvadak sokkal gyakrabban bukkannak fel a közutakon. Ilyenkor a szokásosnál aktívabbak, nagyobb területen mozognak, akár napközben is. A Miskolc környéki erdők közelében is számítani kell az őzek jelenlétére, amely rendkívül balesetveszélyes. A részletekről Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője számolt be rádiónknak, aki elmondta azt is, a vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak, kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni a nagy melegben. Sütő Dávid Peli riportja következik.
A vőzek szerelmesek, hogyha az antropomorfizálás vonatjára felszeretnék ülni, ezt mondanám, de itt a félretéve a párzási időszak a mi szempontunkból elsősorban azért van ennek jelentősége, mert az őzek ilyenkor a párzási rituáléjuk alatt egyrészt nappal is sokkal aktívabbak, nagyobb területen szaladgálnak, ilyenkor az őssutát, tehát a női varú egyedet, a bakok kergetik, a hími varú egyedek, illetve a bakok egymással is rivalizálnak, tehát elég nagy a mozgás ilyenkor őzeknél. A helyzet az, hogy ők nincsenek arra tekintette, hogy adott esetben ők kiszaladnak-e egy közútra, átszaladnak-e rajta. Következésképp, aki autóval közlekedik, annak ebben az időszakban bizony sokkal óvatosabbnak kell lennie, amikor vezet. És hogyha mondjuk meg kellene határoznom egy olyan időintervallumot a napon belül, vagy egy olyan térséget az országon belül, ahol különösebben kell figyelni, nem tudnék. Ennek az az oka, hogy az őz a legnagyobb egyedszámú nagyvadfajunk, tehát több mint 300 ezer egyede él Magyarországon a becslések szerint, és egyben a legelterjedtebb is, mert ugyanúgy az erdősültebb területeken, erdei élőhelyen, mint ahogy mondjuk az Alföldön is, ugyanúgy előfordul. Úgyhogy, ha röviden kéne mondanom, mindenhol, ahol nem jól belátható útszakasz van, számítani kell arra, hogy kilép elém egy, majd utána további egy vagy kettő őz, hiszen az is előfordulhat, hogy a sutát kergető bakot egy másik bak kergeti. Mindebből az következik, hogy a megengedett haladási sebesség soha nem kötelező haladási sebesség, tehát nyugodtan hajtsunk lassabban annál, mint amit megengedne éppen a kressz. Hogyha nem látjuk rendesen, hogy mi van az út szélén, tehát olyan a vegetáció, bokrok vannak, fás terület van, erdős területen haladok, akkor mindenképpen lassítsak, megint csak legyek nagyon óvatos. Hogyha a délutáni, illetve szürkületi, vagy hajnali, vagy éjszakai órákban vezetek, akkor annyi támpontot esetleg adhat nekem a vad szeme, hogy amikor fölcsillan valami a bokrokban, akkor már rögtön számíthatok rá, hogy az jó esélyel őz, lehet más állat is, de ebben az időszakban általában őz, és ha ott van, akkor szinte biztos, hogy ki fog lépni az útra.
Ha még egy-két jellemzőt lehet mondani vadász szakértelemmel, hogy amúgy mi változik meg az őzeknél úgymond a viselkedésükben, bár ezt említettük, hogy szerelmesek és kis túlzással mondhatjuk azt, hogy semmivel nem foglalkoznak. Ténylegesen ilyenkor mennyire változik meg az őzek élete?
Leginkább ez a nagyon aktív mozgás, nappali mozgás, ez az, ami a változást jelenti. Ilyenkor egyébként úgy néz ki ez az üzekedés, ez a párzási játék, hogy ugye a bak elkezdi kergetni ezt a sutát, amelyik az ő területére téved, és a suta általában nem áll meg rögtön, tehát szaladnak, aztán egyszer csak elkezdenek körbe-körbe szaladgálni, és amikor ez a körbe szaladgálás folyik egyes szűkülő körben, akkor szokták egyébként kitaposni a füvet, úgyhogy mi is láthatunk úgynevezett boszorkány gyűrűket például kirándulás közben. Na hát ezt nem az ufók csinálják, és ez nem valami természetfeletti jelenség, ez az őzek által kitaposott kis kör alakú ösvény, tehát hogyha ilyet látunk, akkor tudhatjuk, hogy ott beteljesült az őzek szerelme. És ami még nekünk fontos lehet ebben az időszakban, hogyha látunk őzeket, ugyanaz igaz bármilyen más állatra, hogyha mondjuk kirándulás közben valahonnan távolról látunk éppen egy ilyen szerelmi légyottot, akkor semmiképpen ne menjünk oda. Igaz, hogy az őz soha nem fog ránk támadni, és biztos, hogy a másik irányba menekül, de mi azért ne próbáljunk meg oda menni, mert hogyha megriasztjuk őket, akkor arra van esély, hogy ha egyébként mondjuk ott maradnának az erdőn, mezőn, akkor menekülés közben pont miattunk szaladnak ki az útra, következésképp mi lehetünk az okozói egy közúti balesetnek, nyilvánvalóan ezt el kellene kerülni, hogyha mód van rá. Tehát az őzre ugyanaz igaz ebben az időszakban is, mint bármikor máskor. Minden más állata az, hogy gyönyörködjünk, de a természetben azért ne próbáljunk kontaktálni a vadon élő állatokkal. Nem is fog sikerülni, meg nem is feltétlenül szerencsés.
Ha már itt tartunk, akkor ezt meg is kérdezném, hogy akár túrázók, természetfotósok, ha mennek ki ebben az időszakban, nekik mit tudsz tanácsolni, ők mire figyeljenek, azt említettük, hogy ne zavarjuk meg őket, de akár erdőben túrázva találkozhatunk-e úgymond az aktívabb őzekkel, és esetleg mi a teendő?
Csak ennyi, hogyha meglátjuk őket, akkor gyönyörködjünk bennük, hogyha esetleg fotós az illető, akkor megfelelő objektívvel felszerelkezve csodálatos képeket lehet ilyenkor készíteni. Azt is azért tartsuk észbe, hogy a vadászati tevékenység ebben az időszakban sem áll meg, sőt, az üzekedés alatt elég jól vadászható az őszbak. Ennek az az oka, hogy ugye nappal is látjuk, sokkal kevésbé rejtőzködik, tehát jobban meg tudjuk figyelni az őzeket a területünkön. Illetve van még egy ilyen tréfás megoldás, őszhívás, ami azt jelenti, hogy különböző sípokkal magunkhoz tudjuk csalni a bakot, vagy adott esetben egyébként a sutát is, amelyik hozza magával a bakot, amelyik ő iránta érdeklődik. Ez nem jelenti azt, hogy sípolok egyet, valami odajön és rögtön el tudom ejteni, nem is biztos, hogy el akarom ejteni. Ennek az őszhívásnak pont az a lényege, hogy nagyon jól meg tudom figyelni, hogy mi van a területen. És ilyenkor aztán, hogyha ilyen magas sípoló hangot hall valaki a természetben, az lehet ugyanaz őssuta is, vagy az őszgida, amelyiket éppen ott hagyta a suta, amíg a jövendő belével találkozik. De jó esélye a vadász is lehet, aki ilyenkor őzet hív. Ne menjünk a hang irányába, mert ha őzek azok, akkor ne zavarjuk meg őket, ha a vadász sípol, akkor meg őt ne zavarjuk meg. Az évnek ebben az időszakában is ugyanúgy igaz, amit máskor szoktunk kérni, hogy ha valaki kirándul, akkor legyen kedves, maradjon a kijelölt turista úton, akkor nem fog megzavarni semmit, és őt sem fogják megzavarni. De hogyha mondjuk éppen egy külföldi vadász, a helyi hivatásos vadász kíséretében kint van a területen, és szeretne lejteni élete őszbakját, ami azért nem sikerül, mert valakik belegyalogolnak a vadász területbe, és megriasztanak mindent is, ami ott él, hát akkor valahol indokolt lehet, hogy nem örülnek a túrázóknak. Tehát a túrázásnak is megvannak a maga útvonalai, ezt kérjük, hogy mindenki tartsa észben, aki elő turista úton nyugodtan haladhat, és akkor mindjárt meg fogunk férni a természetben.
És a vadászok a vadászaton túl esetleg tartanak ilyenkor megfigyeléseket, említetted, hogy ilyenkor azért figyelik a bakok, meg az őzek mozgását a saját vadászterületükön is. A vadászaton túl esetleg milyen megfigyeléseket végeztek ilyenkor, mikre figyeltek még úgymond a természettel kapcsolatban, vagy a vadállománnyal kapcsolatban?
Ha kint vagyunk, akkor alapvetően mindenre figyelünk, és hogyha mondjuk vadászni mentünk, és puska van nálunk, az meg nem jelenti azt, hogy feltétlenül vadászni is fogunk, de ebben az időszakban az őzek kötik le leginkább a figyelmünket, illetve, hogyha mondjuk ezt az évet nézzük, hogy az utóbbi éveket, vagy éppen az előttünk álló éveket, évtizedeket, azt kell mondanom, sajnos az a szájhelyzet az, ami bennünket is nagyon vastagon érint. Mert a vadgazdálkodóknak a kötelessége, és itt most nem az egyéni vadászra gondolok, aki mondjuk a vadásztársaság tagja, és évente háromszor el tud menni vadászni, hanem a hivatásos vadászra, azokra a vadásztársasági tagokra, akik tényleg ki tudnak menni gyakrabban a területre, őnekik kötelességük, mert részben jogszabály szerint, másrészt pedig erkölcsileg is, hogyha bajban van a vad, akkor próbáljanak meg segíteni. Ugyanúgy kell segíteni, hogyha árvíz van, meg ugyanúgy kell segíteni, amikor ilyen iszonyatos a száj van, mint amilyen ebben az évben is. Ez magyar nyelvre fordítva azt jelenti, hogy itatunk. És innentől aztán az, hogy mondjuk valaki lajtos kocsival tudja kivinni ezt a vizet az itatóhoz, vagy vannak mondjuk olyan nagy kannák, amikben kiviszik, vagy van egy olyan tartály, amit a pick-upnak a platójára helyeznek, és akkor abban viszik a vizet, ez már ugye részletkérdés, kinek milyen lehetőségei vannak, de szinte mindenhol az országban jelenleg itatnak, és még egyszer itatnak. Érdekesség, hogy pár évvel ezelőtt egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei szakdolgozat keretében egy vizsgálatot tartotta ki, írta ezt a szakdolgozatot, azt csinálta, hogy vadkamerákat helyezett ki itatókhoz kint a vadász területen, és azt nézte, hogy milyen állatok látogatják ezeket az itatókat. És ez a helyzet, hogy sokkal több védett faj használta ezeket az itatókat, mint vadászható. Tehát jó, hogy nekünk a dolgunk az, hogy mondjuk az őznek legyen, a szarvasnak legyen mit inni, a vaddisznónak legyen mit inni, az aszóvadnak, de ezzel a tevékenységünkkel tulajdonképpen mi nettó természetvédelmi tevékenységet folytatunk. Teszem hozzá, tudatában vagyunk ennek, és nagyon örülünk, hogyha látunk valamilyen védett állatot, védett kis madarat a vitatónál. Nagyon nehéz határokat szabni kint a természetben, hogy most akkor mi a vadászható, mi a nem vadászható. A természet alapvetően ilyen kategóriákban nem gondolkozik. Mi meg mindent szeretünk, ami kint van, és ami szép, és ami él. Nyilván vannak olyan fajok, amiknek az állományát kordában kell tartani, de a vadászat messze nem arról szól, hogy kimegyünk valamit, elejtünk, és aztán a húst megesszük, a zagancsot meg kiszögeljük a falra. Ennél sokkal összetettebb, amit mi csinálunk.
Hogyan látjátok, mit tapasztaltok amúgy ezek a nagy hőhullámok, hiszen idén-nyáron is nagyon sok van. Ez milyen hatással van akár a vadász tevékenységre is, meg gondolom vadászokat is valamilyen szinten ez érinti, de hogy a vadállományra milyen hatással van, mit tapasztaltok?
Vannak elhullások, olyan statisztika jelenleg még nincs a kezünkben, hogy ebben az évben hol, mely vármegyében vagy mely régióban mennyi vad elhullás tapasztalható, ami egyértelműen a szárazsághoz, a szomjúzáshoz kötődik. De hát törekszünk rá, hogy a lehető legkevesebb ilyen legyen. Nyilvánvalóan mondjuk 28 fokban egyszerűbb a mi dolgunk, és kevésbé terheli meg a mi szervezetünket is, hogyha vizet kell vinni a területre, mint amikor 38 fok van. De nem opcionális a dolog, tehát ilyenkor mindenki vesz egy mély levegőt, és csinálja. A vadászati tevékenység is nyilván ilyenkor jóval nehézkesebb abból a szempontból, hogy tényleg megterhelő, hogyha valaki mondjuk csak annyit kipróbál, hogy elmegy sétálni egy 20 percet, a délutáni, késő délutáni órákban, mondjuk 5 óra körül, rendesen le fog izzadni, és lihegbe fog hazamenni. Hát mi, hogyha vadászni akarunk, akkor mi nekünk ki kell menni, és nem 20 percre kell kimenni, illetve nem mindig tehetjük meg, hogy akkor most legyintek rá, rossz az idő, akkor ma nem vadászom, mert azzal együtt, hogy ez nekünk egy kellemes időtöltés, ez azért egy kötelezettség. Tehát, hogyha vadgazdálkodónak vannak tervei, vadgazdálkodási tervei, amiket a hatóság végre jóvá hagyott, ezeket a terveket teljesíteni kell. Hogyha nem teljesítik, akkor a helyzet az, hogy megbírságolják a vadászatra jogosultat, a vadásztársaságot, általában vadásztársaságként működnek a vadászatra jogosultat. Itt sajnos nem nagyon van mozgásterünk, hogy majd jó időben kimegyünk. Általában élvezzük, amikor olyanok a körülmények, akkor is ugyanazt meg kell tennie a vadásznak, amit mondjuk jobb, kellemesebb időjárás esetén.
Még visszakanyarod a két kérdés erejéig az őzek üzekedéséhez, ugye onnan indultunk, hogy amúgy a bakok hogy viselkednek egymással, hogy nem tudom, hogy territoriális harcok vannak-e ilyenkor, vagy csak a sutákkal foglalkoznak, és úgymond ilyen területi, fennhatósági problémák nincsenek közöttük.
Vannak, jelentem vannak, és a közhiedelmekkel ellentétben bármilyen boci szeme is van egy győznek, az őszbakok rendkívül agresszívek tudnak lenni. Olyannyira, hogy véremelő csatákat vívnak. Alapvetően az őzagancs, mint ahogy mondjuk a szarvasfélék agancs általában, nem arra van kitalálva, hogy megöljék egymást. Tehát itt azért ezek az ágak, amik a agancs száron nőnek, ezek arra valók, a természet, ha úgy tetszik, így alakította ki, hogy ezek összeakadjanak, tehát amikor egymásnak mennek, akkor lögdösödni fognak. De mindezzel együtt mondjuk előfordulhat, hogy egy győzbaknak úgynevezett gyilkos agancsa van, ez azt jelenti, hogy az agancs száron nincsenek ágak. És nagyon gyorsan megtanulja, hogy ő sokkal jobban tud érvényesülni a másikkal szemben, magyarán akár meg is tudja ölni, agyon is tudja szúrni ezzel a gyilkos agancsa, ez olyan, mint egy gyakorlatilag egy kihegyezett dárda vége, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy bizonyos esetekben azért lehet találni olyan őzbakokat, holtan, dögön, ahogy mondjuk, amelyek mondjuk egy ilyen rivalizálásnak az áldozataival váltak. Azért nem jellemző, hogyha így működne a természet, meg így alakult volna a biológiájuk, illetve az evolúciójuk az őzeknek, akkor már kihaltak volna, de vannak ilyen szélsőségek, mint a gyilkos agancs alakulás.
És hát az agancs, az jól tudom, ha egy kicsit a szerelembe is belemegyik, ott is befolyással van, hiszen az őzbakoknak az agancsa az jelez is valamit a sutáknak is, bár ebben nem vagyok biztos, régi beszélgetésekből valami ilyesmi rémlik.
De nagyon jól emlékszel, mert az agancs, ezt úgy mondja a biológia, hogy egy szuper produktum, tehát egy olyan függelék a szervezetnek, amely egyébként a normális életvitelhez nem feltétlenül szükséges, hát az ős súta is nagyon jól tud élni agancs nélkül. Az agancs arra való, hogy a hímivarú egyedek megmutassák a lányoknak, hogy ők mekkora legények a gáton, tehát amellett, hogy mondjuk nekem volt lehetőségem túlélni x évet, ebben a Magyarországon kevésbé, de a világ más részein mondjuk elég zord környezetben vagy viszonyok között, emellett én még föl tudtam rakni egy ekkora valamit a fejemre, Az agancs, ráadásul, hogyha most az űzről beszélünk, vagy a szarvasról, vagy a dámról, az agancs egy olyan csontképződmény, ami minden évben újra és újra és újra kinő a hímnek a fején, a hímegyednek a fején, tehát miközben mi itt kínlódunk a csontritkulással, meg ha kihúlik a fogunk, akkor már csak az implantátum marad, aközben a szarvasfélék minden évben, mondjuk az őz esetében mondok egy nagy számot, de egy ilyen 5-600 gramnyi csontot, a gémszarvas esetében meg ugye sokkal nagyobb állatról van szó, ott mondjuk 10 kilónyi csontot újra és újra föl tud pakolni a fejére, aztán eldobja ősszel, illetve az őzek ősszel a szarvasok majd később jövő évben, aztán megint és megint ezeket felépítik csontból, de tulajdonképpen ez a természet csodája, amit a szarvasfélék tudnak ezzel az agancsal művelni. De visszatérve, tehát a hölgyeknek mutatják azt, hogy ők mekkora vagányfiúk, ha úgy tetszik, hogy nekik ilyenjük is van. Tehát ez egy reklám, hogyha úgy tetszik, és kutatások egyébként azt is megmutatták, hogyha nincsen versengés a hímek között, tehát hogyha úgy alakul az állomány, hogy sokkal több a nőstény, tehát nem kell értük küzdeni, akkor az agancsoknak a mérete is csökkenni fog. Mert hogy a szervezet nincsen rákényszerítve, hogy a többiekkel szemben megmutassa, hogy ő jobb választás, jobb parti, ha úgy tetszik. Tehát alapvetően, hogyha mondjuk elképzelünk egy olyan állományt, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok nőstény egyed van, akkor köszönjük szépen, valószínűleg nagyon kis csökött agancsok fognak kialakulni a szarvasféléknél.
Az autósoknak már jó tanácsokat adtunk, hogy mire figyeljünk oda, viszont arról még nem beszéltünk, és fontos ezt is megemlíteni, hogy mi van abban az esetben, ha esetleg megtörténik a baj, egy őzet elütünk, mi ilyenkor a teendő, hogyan kell foglalkozni vele.
A magyar jogrend szerint ez közúti balesetnek minősül. A rendőrséget értesíteni kell elsősorban azért, mert hogyha a vad még él, akkor a magyar állam tulajdona, amely tulajdont a vadászatra jogosult szervezet kezel. Ha elpusztult, akkor a vadászatra jogosult szervezet tulajdonába kerül, de mindenképpen a vadászatra jogosultnak, nevén nevezve vadásztársaságnak vagy erdőgazdaságnak tudnia kell róla, mert vagy el kell szállítani, vagy ha nehogy Isten még él a szerencsétlen jószág, akkor ilyenkor általában már csak az eutanázia jön szóba, tehát meg kell szabadítani a szenvedésétől. Hogyha emellett én nekem mondjuk van egy kiegészítő biztosításom vadelütésre, akkor nyilvánvalóan a biztosítónak kell valahogy igazolnom, hogy az a horpadás az autómon, az bizony vadelütésből származott, és nem a saját kapumba tolattam bele. Erre az esetre a rendőrség, akit értesítettünk és kiérkezett a helyszínre, egy helyszíni jegyzőkönyvet ad nekem, ezzel fogom tudni igazolni. Illetve, ha valaki úgy érzi, hogy kártérítést kellene kapni a vadgazdálkodótól, akkor szintén szükség lesz erre a jegyzőkönyvre, de azt is hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi jogszabály környezet alapján csak akkor tartozik bármiféle kártérítéssel a vadásztársaság, hogyha egyértelműen az ő tevékenységének a következtében ment ki az útra a vad, tehát mondjuk rosszul szerveztek meg egy vadászatot, olyan berendezést, mondjuk etetőt vagy itatót tettek ki túl közel a közúthoz, hogy oda vonzotta a vadat, vagy valami hasonló. Ha ilyen nincs, akkor nyilvánvalóan nem tehet az ellen senki, hogy hogyan mozog a vad, esetleg kimondottan ebben az időszakban, amikor ugye a párzás miatt a hormonok hatására tényleg teljesen figyelmetlenül bármikor, bárhol megjelenhet. Nem akolban tartjuk ezeket az állatokat, nem istállóban, nincsen rajtuk póráz, tehát a természetes mozgására a vadnak nekünk ráhatásunk nincs. És ha valaki mindennek tükrében elkezd pereskedni, mert itt most már általában pereskedésről beszélünk, hogyha az autós a saját kárát meg akarja térítetni, akkor szinte minden eset azzal végződik, hogy a bíróság azt mondja, hogy ki kiviseli a saját kárát, mert egyik félnél sincs úgynevezett felróhatóság vagy rendellenesség, vagy mind a kettőnél van, tehát arányosan mindenki kvázi lenyeli a saját kárát, csak éppen aki pereskedik, az történetesen a költségeket is kell, hogy viselje. Hozzáteszem, a vadgazdálkodónak van kára, tehát nem véletlenül mondom, hogy ki a saját kárát viseli, mert hogyha most az őzbaknál maradva azt mondom, hogy egy kiemelkedő, nagy agancsú őzbakot üt el egy autó, annak ugye vadászati értéke onnantól nincs, mint vadászati lehetőséget ékesíteni nem tudják, és itt mindeközben akár millió forintos tételekről is lehet szó, milliós nagyságrendről, de legalábbis néhány százezer forintról, az a pénz hiányozni fog a kasszából, és hát a helyzet az, hogy nem mi mondjuk, hanem a rendőrség, vagy éppen a vezetéstechnikai szakértők, hogy a legtöbb vadelütés igenis megelőzhető lenne, vagy lett volna, hogyha az autós a körülményeknek megfelelően vezet, esetleg nem hajt gyorsan, esetleg figyelembe veszi, hogy nem jól belátható az útszakasz, esik az eső, szürkület van, nem nyári gumival megy télen, vagy téli gumival nyáron, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha a vadgazdálkodók kezdenének el tereskedni, akkor nagyon jó eséllyel elég sok elütött vad értékét bizony meg kéne téríteniük az autósoknak. De én nem tudok ilyen pereskről, tehát pontosan mi tudjuk, hogy mennyire kiszámíthatatlan tud lenni a vadnak a mozgása. Nem szoktunk élni ezzel a lehetőséggel, amit egyébként biztosítan a polgári törvénykönyv, és na, hát bízunk benne, hogy mondjuk az ilyen beszélgetéseknek az eredményeként esetleg kevesebb vadelütés és özelütés lesz a jövőben, mert ezt számokat is tudunk mondani, körülbelül 7-8 ezer nagy vad elütés történik Magyarországon egy évben, és ennek 80%-a az őz. Pontosan azért, mert nagy az állomány, nagyon elterjedt fajról van szó, és ezek azok az esetek, amik bekerülnek a statisztikába, tehát hogyha meg elképzelem azt, hogy hányan vannak, akik mondjuk nem jelentik a rendőrségnek, hogy nagyisten kártalanítják magukat, bevágva azt az elütött őzet a csomagtartóba, akkor ez a szám azért jóval magasabb is lehet. Zárójelben, ha már teljesség igényével beszélgetünk erről a témáról, az őzet elvinni nem lehet, illetve nem szabad, tudnélik lopást követel az ember, ha él az állat, akkor az államtól lopnak, ha nem él az állat, akkor a vadásztársaságtól. És hát minden további nélkül egy győznek az értéke, az a szabálysértési határt már mindenképpen átlépi, tehát ez BTK-s lopás lesz. Hogyha 2 kilométerrel arrébb az embert megállítja a rendőr, benéz az autóba, kinyitatja a csomagtartót és meglátja az őzet, amihez az eredeti igazolást nem tudja prezentálni az autós, akkor bizony föl fogják jelenteni. Tehát ettől bárkit óva intenék, aki ilyen önkártalanításon gondolkozni egy esetleges őzelütés után.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Földvári Attillával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével, Sütő Dávid Peré beszélgetett.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, itt Miskolcon is érezzük, sőt nap mint nap szembesülünk azzal, milyen mértékben változik időjárásunk. Hiába a bükk közelsége, a hőség a Borsodi megyeszékhelyt sem kerüli el. A szakemberek szerint a klímaváltozás hatásai már földünk minden területén nyomot hagynak. Talán éppen ezért is fontos lenne tudatosítani magunkban, hogy a föld energiái, erőforrásai végesek. Ezt mutatja az úgynevezett túlfogyasztás napja is, amely kevés kivétellel szinte minden évben egyre korábbra tolódik. Ebben az évben július 30-án volt a túlfogyasztás vagy túllövés napja. Ez azt jelzi, hogy a globális gazdaság működése egyre növekvő mértékben járul hozzá a bolygó természeti erőforrásainak kimerítéséhez. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mint egy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A számítások szerint ez 1,73 föld felhasználásának felel meg. A természeti tőke ilyen mértékű kimerítése veszélyezteti a hosszú távú erőforrás biztonságot. A témával kapcsolatban Bíró Imolával, a Követ Egyesület a Fenntartható Gazdaságért kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.
A túlfogyasztás napja az egy figyelmeztető jelzés. Sajnos ez nem egy vidám világnap, mint mondjuk a földnapja vagy a madarak és fák napja, hanem ez egy figyelmeztető jelzés mindannyiunk számára, hogy a globális gazdaságunk működése az egyre növekvő mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a bolygó természeti erőforrásait kimerítsük. Magyarországon ez a nap június 24-én következett be, és a magyar lakosság ezek szerint gyorsabb tempóban fogyasztja az erőforrásokat, mint a globális átlag.
Miért fontos egyébként erre felhívni a figyelmet, illetve mióta létezik maga a túlfogyasztás napja, mint akár fogalom, akár világnap?
Ezt a napot az 1970-es évek óta számolja egy nemzetközi fenntarthatósági szervezet, a kanadai székhelyű szervezet, a Global Footprint Network. Ők egyébként az ökológiai lábnyom fogalmának is a megalkotói. Éppen azért kezdték el számolni, mert feltűnt nekik is, hogy az emberiség elkezdte, ugye 70-es évek ipari technológiai fejlődései következményeképpen elkezdte az emberiség egyre nagyobb tempóban fogyasztani az erőforrásokat. És bizony, ha megnézzük Követ Egyesület honlapján is látható grafikont, akkor 1972-ben a túlfogyasztás napja december 31-ére esett, és ez szépen lassan, gyakorlatilag 5 hónappal előrébb tolódott, és most vagyunk 2026. július 30-án. Úgyhogy a számolás célja, hogy szembesítse az emberiséget azzal, hogy milyen mértékben fogyasztja az erőforrásokat, és ennek milyen következményei lehetnek.
Sok-sok oka van, én azt gondolom annak, hogy eljutottunk attól a decemberi dátumtól, hát már sajnos idáig, de azért azt is mondjuk el, ahogy ugye a bevezetőben én is említettem, hogy azért nem mindegy az sem, hogy melyik országot nézzük a túlfogyasztás napja tekintetében, hát sajnos Magyarország sokkal rosszabb helyen van, mint ugye a idézőjeles világ átlag. Tudom, hogy ez egy nagyon bonyolult számítás, de nagyjából azért próbáljuk meg a hallgatóknak elmagyarázni, hogy mi alapján számolják például az egyes országokat tekintve a túlfogyasztás napját.
Igen, valóban ezek nagyon bonyolult matematikai modellek alapján jönnek ki ezek a dátumok, ezek az adatok. Egyébként az ENSZ ügynökségei és egyéb társult szervezetei szolgáltatják ezeket az adatsorokat, illetve előrefele pedig becsléssel hozzák létre az adatokat. Két adat szükséges hozzá, az egyik, hogy mekkora lábnyomon él az ország, a másik pedig, hogy mekkora erőforrásokkal gazdálkodhat abban az évben. És ha ez a kettő nem egyezik, és a lábnyom nagyobb, mint a biokapacitás, tehát az erőforrások mennyisége, akkor bizony hamarabb fogyasztjuk el az erőforrásokat, mint amennyire egy évben elegendő lenne.
Hogyan tudunk mi átlagemberek azért tenni, hogy esetleg némileg tovább toljuk ezt a túlfogyasztás napját, mert abban szerintem megegyeztetünk, hogy azért itt a fő tevékenykedők az a különböző országok lennének, és a különböző döntéshozók, valamint hát ugye a nagy cégek. De azért azt se felejtsük el, hogy mi átlag emberek is tudunk azért sok mindent azért tenni, hogy óvjuk a környezetünket és a bolygónkat.
Igen, a rossz hír az, hogy ezt egyetlen pár nagy lépéssel nem lehet megoldani már ezt a erőforrás hiányt. 20 évnyi hátrányban vagyunk egyébként, ezt is kiszámolták, hanem sok-sok apró tudatos döntéssel tudjuk minél későbbre helyezni ezt a dátumot, és ebben nagyon fontos szerepe van a kormányoknak, a településeknek, a lakosságnak, a civil szervezeteknek, és bizony a vállalatoknak is. Tehát itt egy nagyon komoly össztársadalmi és nemzetközi összefogásra lenne szükség ahhoz, hogy minél későbbre toljuk ezt a dátumot. Energiahatékonysági fejlesztésekkel, körforgásos gazdasági megoldásokkal, kibocsátás csökkentésekkel, ugye ha a magánszemélyekre gondolunk, akkor kevesebb fogyasztással, tudatosabb életmóddal lehet, természeti erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodással lehet ezt a napot későbbre tolni.
A Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért az átlagembereknek is sokat segít, mert hogy ugye például ki tudjuk számolni mi is, hogy milyen ökológiai lábnyommal élünk.
Igen, mindenkinek ajánlom, hogy kezdje a saját háztartásának és a saját életmódjának, a fogyasztásának, az ökolábnyomának a kiszámolásával. Ezt a Követ Egyesület honlapján, a www.követ.hu oldalon megteheti egy ökolábnyom kalkulátorral. Itt ez egy 8-10 perces kérdőív, és itt olyan kérdéseket fogunk kapni, amik az étkezési szokásainkkal kapcsolatosak, a közlekedéssel kapcsolatos, a háztartásunk, energiafogyasztással, hulladéktermeléssel, és a vásárlási fogyasztási szokásainkkal kapcsolatosak. És ha végigmegyünk ezen a kérdés soron, akkor egyrészt meg tudjuk, hogy mekkora a mi lábnyomunk, mekkora a karbonlábnyomunk, és ha mindenki olyan életmóddal élne, mint mi, akkor hány bolygóra lenne szükség. És az a jó, hogyha egy vagy annál kevesebb bolygó jönne ki a végén, ez nagyon ritkán szokott előfordulni, általában több mint egy bolygóra van szükség ahhoz az életmódhoz, amit élünk. És a túlfogyasztás napján is egyébként az az adat jött ki, hogy 73%-kal gyorsabban használjuk fel a természeti erőforrásokat, ez azt jelenti, hogy globálisan 1,73 tized föld, tehát majdnem 2 földre van szükségünk, hogy ezt az életmódot fenntartsuk, de ugye nincs 2 földünk.
Mi mindent okoz ez a túlfogyasztás, ez az ilyen mértékű túlfogyasztás, ami ugye sajnos az elmúlt évek során végig csak emelkedett, soha nem stagnált, vagy csökkent?
A COVID évében, 2020-ban történt egy kis visszaesés, az azt jelenti, hogy később következett be, augusztusban később következett be a túllövés napja, vagy túlfogyasztás napja, bocsánat, így is hívjuk. Minél fokozottabb ütemben fogyasztjuk a természet erőforrásait, annál súlyosabb jelei lesznek. Gondoljunk itt az erdőirtásokra, a talaj erózióra, talajok beépítésére, termőhelyek megszűnésére, biológiai sokféleség csökkenésére, növény- és állatfajok tűnnek el örökre, illetve a légkörben felhalmozódó széndioxid mennyiség pedig fokozza az éghajlatváltozást, a klímaváltozást, aminek pedig nagyon szélsőséges időjárási eseményei lehetnek. Vannak.
Azt gondolom, hogy nagyon sokan akár már ezen a nyáron is megtapasztalhatták, hogyha eddig valaki, hogy mondjam, nem nézett volna annyira utána a dolgoknak, de most már talán itt mondhatjuk azt, hogy a nyár elejétől a saját bőrünkön érezzük azt, hogy hát azért ez itt nem játék, ami zajlik. Itt a hőkupoláktól, a hatalmas nagy középhőmérsékletű napoktól elkezdve a jelen pillanatban is Spanyolországban, Franciaországban és a világ számos pontján pusztító tüzekkel, egyéb természeti katasztrófákkal, viharokkal megtűzdelve, már szerintem azért talán jobban érezzük a saját bőrünkön is, hogy valamit változtatni kell. Így van ez, jobban érzik az emberek, jobban érzik a döntéshozók, mik a tapasztalatok, vagy még mindig nem jutottunk el oda, hogy igazán változást indítsunk el, hogy igazán változás induljon el?
Azt gondolom, hogy igen, nagyon keményen érezzük a bőrünkön. Én is, az én családom is, és biztos vagyok benne, hogy országszerte, Európa szerte, sőt világszerte mindenki a bőrén érzi már ezeket a jeleket, a klímaváltozás jeleit. És nagyon, számomra is nagyon ijesztő, hogyha a Dunára nézek, vagy egy-egy kisebb patakunkra nézek, vagy a folyóinkra nézek, akkor milyen alacsony a vízállás. És bizony ez már az energiabiztonságunkat is veszélyezteti, a saját egészségünkről nem is beszélve. Azt gondolom, hogy nagyon sok vállalat, nagyon sok település és magánszemély is már azon az úton van, ami a fenntarthatóbb módja az életmódunknak, és csökkenti a fogyasztását, vagy éppen átalakítja a működését, vagy egy település például növeli a zöld felületeit, megfogja a településen hulló csapadék mennyiséget, és nem ivóvízzel locsol például. Erre jó példa a körforgásos gazdaság alapelvei szerint való működés, ami azt jelenti, hogy minél kevesebb hulladékot termelünk, és azt a hulladékot is valaki másnak átadjuk, és azt fel tudja dolgozni, ezáltal minél kevesebb anyag veszik el, és esik ki a körforgásból. Én azt látom, hogy nagyon sok jó mozgalom, nagyon sok jó kezdeményezés van, amihez lehet akár országszerte, akár Európa szerte csatlakozni. Településen indulnak jó kezdeményezések, projektek, és érdemes ezeket megismerni, és itt azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van a közösségnek, hiszen önállóan nem fogunk tudni ebben előre lépni, hanem csak úgy, ha valamilyen közösségi összefogás valósul meg. Akár egy településen belül, akár szektorokon belül.
Azért ezeken túl, ugye beszéltünk róla, hogy azért itt nem az átlag polgárok azok, akik megváltják a világot ilyen szempontból, de a sok kicsi sokra megy elvében gondolkozva, adjunk néhány tippet a hallgatóknak, hogy néhány apró változást esetleg ők is tudjanak eszközölni, akár itt a miskolciak, akár szerte az országban. Mi az, amire minimálisan is oda tudunk figyelni, és már egy nagyon-nagyon picikét, egy morzsányit hozzáteszünk ahhoz, hogy talán ez a dátum mozogjon valamerre, lehetőleg visszafelé.
Nagyon fontosak a mindennapi döntéseink. Tehát az életmódunk során a mindennapi fogyasztásainkat kell megvizsgálni. Erre jó az ökolábnyomszámláló, hiszen ez megmutatja, hogy mi az, amiben túlfogyasztunk. Például lehet, hogy valakinél az élelmiszer hulladék nagy mennyiségű, akkor végig kell gondolni, hogy mikor mit vásárolok, és mit fogyasztok el belőle, és mit dobok ki. Valakinél a közlekedés lehet, hogy domináns az ökolábnyomában, ez azt jelenti, hogy csökkenteni lehet az autós közlekedést, át lehet szállni biciklire, lehet bizony rövid távon gyalogolni. Valaki a kertjét, ha ivóvízzel locsolja, akkor érdemes elgondolkodni az esővízgyűjtésen, vagy éppen olyan növényeket ültetni, amik kevésbé vízigényesek. Esetleg olyan közösségeket létrehozni, amiben egymásnak adjuk-vesztük a termékeket, bútorokat, vagy éppen olyan használati tárgyakat, amire az egyik családban már nincs szükség, de a másik még fel tudja használni, vagy hosszú távon tudja hasznosítani. Úgyhogy ezek azok a lépések, amiket meg tudunk tenni, és bizony itt a fogyasztásunk alapos, gyökeres átgondolására lesz szükség, és lehet, hogy le kell mondani bizonyos dolgokról, de az is lehet, hogy ezáltal felismerjük, hogy ez jó a Földnek, és jó a közösségnek is.
Kedves hallgatóink, 2026-ban július 30-án volt a globális túllövés napja. Ettől a naptól fogva idén már a Föld 2027-es energiáit, erőforrásait éljük fel. Az emberiség minden eddiginél nagyobb mértékben, mint egy 73%-kal gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. A témával kapcsolatban Bíró Imolával, a Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebecca. Híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
fekszik csendben, minden szép, s ami ártott, védett, elsöpört, formált, ápolt igét, s összetört, bujkáló, kanyargó szemfényvesztés, mi téged vakít, engem